Kedves testvéreim, mielőtt felolvasnám Isten igéjét, két dolgot szeretnék mondani bevezetésként. Az egyik, amit mondani szeretnék, hogy ami rajtam van, az nem a Robinak az inge. Mert tegnap egy teljesen hasonló ingve volt, bár azon gondolkoztam, hogy azért nem lenne rossz, ha úgy lenne, mint Illésnél és Elízeusnál, hogy rádobja a köppenyét, és akkor a kétszeres lélek száll az emberre, hallva a tegnapi szolgálatodat. A másik, amit mondani szeretnék, az, hogy nagyon sok minden volt az életemben, mielőtt elindultam ide, és néhogy felismerült bennem, hogy szükségem van-e arra, hogy eljöjjek, mert egy borzasztó nehéz helyzetből érkeztem, emberileg is és munkahelyileg is, éppen egy kéthetes nagy érettségi folyamatnak voltunk a végén totál kifáradva, holnap reggel pedig jön a teherautó és költözünk, igaz csak Pesten belül, és a kettő közé, de beikelve még egy ilyen missziói nap, vagy nem is egy nap, hanem több, ez nagyon soknak tűnt, de hagyj tegyek arra bizonyságot, nagyon-nagyon örülök annak, hogy eljöttem. Jó nekem is feltöltődni, és nagyon jó az, hogy szolgálhatok is. Tovább nehezítette ezt az egész helyzetet az, hogy mielőtt eljöttem, az előtte lévő nap azon a parókia kerten, ahol együtt élünk Győri Gábor lelkész úrékkal, hozzájuk betörtek, bemásztak éjjel, majd másnap újra fölbukkantak emberek ilyen álságos kérdések, hogy mikor van itt a lelkész úr, mikor nem, és az elég nehéz volt, mikor kaptam egy SMS-t éjjel, hogy a kislányom nem tud aludni, mert fél, hogy megint valaki be fog törni. És amikor ezekért úgy imádkoztam tegnap este, és olyan jó volt elolvasni ezt a kis Mai Ige című kiadványt, akit mindenkinek ajánlok, és a végén ezt a mondatot, semmilyen Istenért végzett munka nem kerüli el az ő figyelmét, és nem marad jutalom nélkül, még egy pohár víz, vagy egy éjszaka közepén elsuttogott imádság sem. Hát őszintén mondom, hogy jutalmat nem várok, nem is ez az érdekes, de azt jó átélni és megtapasztalni, hogy az Úristen odafigyel az embernek a gondjaira is, megőrzi és megtartja őt ilyen nehéz helyzetben is. Tehát így nagy események közé beékelve a legnagyobb eseményen lehetek most itt, hiszen minden mellett ez a legfontosabb. És Isten igéjét szeretném felolvasni János evangéliumából. János evangéliumában ezt mondja Jézus: azért szeret engem az Atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, és hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én Atyámtól. Ismét meghasonlás támadt a zsidók közötte beszédek miatt. Sokan így szóltak közülük: ördög van benne, és örjön, mit hallgattok rá? Mások ezt mondták: nem megszállott ember beszédei ezek. Vajon meg tudja-e nyitni az ördög a vakok szemét? Ekkor eljött a templom szentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt. Jézus a templomban, a Salamon csarnokában járt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá: meddig tartasz még bizonytalanságba bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt nekik: megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Amen. Kedves testvéreim, ha a világban megkérdezzük az embereket, hogy milyennek látják a passió történetet, akkor nagyon sokan azt fogják mondani, hogy hát ez egy olyan történet volt, ahol az a Jézus, aki egykor hatalmas és erős volt, most egy tehetetlen emberként vergődik az életben. Egy olyan embert látnak sokan, akár a filmeken keresztül, akit ide-oda rángatnak, akit megvernek, megkorbácsolnak. És az embereknek az igazi mélység az nem jut el. Tegnap pont lelkész testvérem kezdte talán így az áítatát, hogy milyen kevesen vannak, akik a kereszt miatt sírnak. Hogy milyen sok minden miatt sírunk. Vagy mennyire kifejezi ezt az egész korképet egy viccesnek tűnő, de annál keményebb szituáció. Hallottam egy fiatalembert, aki elment a Passió című filmre, ő egy igazi evangelizációs jellegű filmnek tartotta ezt, többször meg is nézte, és előtte ült egy ilyen mai modern fiatal pár, egy kigyúrt fiatalember, egy hölgy, hát ahogy mondani szokták, ilyen plázacica, és nézték a Passió történetet, És akkor a hölgy így ijedte meg, szóval, hogy úristen, mi lesz, fölakasztják? És akkor a válasz az volt, hogy hát bolond vagy ő a főszereplő, hát nem halhat meg. Tehát az emberek körülbelül ennyit tudnak a passió történetről, hogy még azt se tudják, hogy mi fog ott történni, hogy mi lesz, és az, hogy egyáltalán az életükhöz ennek mi köze van, az meg végképp nem. És ha valaki így nézi a passió történetet, akkor tényleg ott látja, hogy van ez a szegény Jézus, akit elfognak, akit megbilincselnek, akit rángatnak egyik helytartó elől, a másik negyedes fejedelem elé, össze-vissza, mindenhova, végén megkorbácsolják, keresztre feszítik, meghal. És hát állítólag valami utána történt. Sokan így vannak a passióval, mert ami látható, az sokan azt gondolják, hogy egy szerencsétlen embernek a totális veresége. Pedig pont fordítva van minden. A passió történetben, és Jézus itt erről beszél, ott látszik leginkább az ő ereje és leginkább az ő hatalma. Azt mondja Jézus, odaadom az életemet, magamtól adom oda, odaadom és visszaveszem. Jézus Krisztus ott is kézben tartja az eseményeket. Ott is ő az, aki igazán tudja, hogy mit akar, és igazán ő az, aki bármit megtehetne, és mégse teszi meg. Gondoljunk arra, amikor jönnek Jézust elfogni, akkor azt mondja, hogy nem kérhetném az én atyámat, hogy adjon 12 sereg angyalnál is többet, hogy megvédjenek. Micsoda alázat van Jézusban, hogy minden eszköze, lehetősége megvolt arra, hogy megszabaduljon. És azt mondja, hogy azért, mert én szeretem az embert, én ezt is elvállalom. És ez nem volt egy sétagalop. Gondoljunk arra, amikor Jézus gyötrődik a Getsemáné kertben, micsoda szenvedés és micsoda fájdalom. És amikor arról beszélünk, hogy Jézusnak megkísértése megtörtént a szolgálata elején, ott azt olvassuk, hogy elhagyta őt a sátán egy időre. Milyen erővel jelent meg a sátán újra ott, amikor Jézus tusakodott, vagy amikor Jézus a kereszten volt. Milyen erővel próbálta őt elszakítani attól a céltól, amit az Úristen rábízott. És jó látnunk, amikor Isten kegyelméről beszélünk, hogy az Isten kegyelme az ebbe is megnyilvánul, hogy önként lemond az életéről, hogy egy ilyen alázat van Jézus Krisztusban. Valahogy az alázatot így lehetne megfogalmazni, hogy lenne erőm ahhoz, hogy visszaüssek, lenne erőm ahhoz, hogy megbosszuljak dolgokat, de mégsem teszem. És Jézusban is ugyanez a fajta alázat volt. Itt Jézus elmondja, hogy ő mit fog tenni. És ha megnézzük a saját életünket, és elgondolkodunk ezen, hogy ki az igazán gyenge, és ki az igazán erős, akkor egy nagyon különös kettősséget látunk. Egyrészt ott van az ember, aki erősnek hiszi magát, és közben végtelenül gyenge, és ott van az Isten, akit mi sokszor gyengének, tehetetlennek hiszünk, és közben hatalmas és nagyon-nagyon erős. Nézzünk egy picit az emberre, az ember életére, vagy mondhatom így, és a saját életünkre nézve. Nagyon sokszor mi azt gondoljuk, hogy olyan sok minden a kezünkben van, és pont a reggeli elcsendesedésnél mondta János, hogy az ember az Istenen kívül mindent elveszíthet. Azt gondoljuk, hogy a kezünkben van ezernyi dolog, de mindent elveszíthetünk. Bármit elveszíthet az ember, egyedül az Istent nem, és nagyon sokan ezt nem tudják, és nagyon sokan az életüket olyan dolgokhoz kötik, amik mulandó dolgok. Nemrég ballagott tőlünk 120-valahány gyerek, vagy fiatal, és akkor mindig mondják, hogy előttetek az élet, meg előttetek, és közben azt látja az ember, hogy már nincs a kezükben semmi, már nincs céljuk se, nincs jövőjük, nincs semmi. Teljesen kiégtek közülük nagyon-nagyon sokan. Nagyon sokan már ilyen tehetetlen, sodródó emberré válnak, olyanná, mint akiről azt gondolják, hogy Jézus ilyen sodródó volt, közben ők tényleg elvesztettek már minden gyökeret, ami igazán fontos lenne. És közben ott van a gyengének hitt Isten, akinek a csodálatos munkáit láthatjuk ebben a világban, és az ember ezt képtelen észrevenni. Nagyon sokan képtelenek észrevenni az Istennek a munkáját, az Istennek a szeretetét. Képtelenek észrevenni azt, hogy a Szentlélek ugyanúgy szeretne ma is munkálkodni, ugyanúgy szeretne a mi életünkbe is csodákat tenni, ugyanúgy szeretne minket megáldani. Valahogy van egy ilyen kép a mai kereszténységben, hogy volt egy nagy áldott kezdet, és utána aztán lassan-lassan így minden elhalt, és ma mi az Isten maradékának a romjain éldegélünk. Ezért tudott nagy sikert aradni Nietzsche azzal a teológiájával, vagy inkább filozófiájával, hogy Isten halott. A templomok az Isten kriptái, egyszerűen nincs szükség az Istenre. Ezek keresztények szánalmas emberek, akik mormolnak valahol a sarokba. És mekkora sikere volt ennek az elképzelésnek, milyen hatása volt akár a magyar irodalomra, és nagyon sok mindenre. Mert az emberek ezt el tudták hinni, mert azt látták, hogy a kereszténység tényleg annyira erőtlen és gyenge. És közben ott van az Úristen, aki ugyanolyan erős, és ugyanúgy szeretne munkálkodni, és ha kinézünk Európán kívülre, akkor ennek nagyon látjuk a jeleit is. Persze azt is látjuk, hogy Európában milyen hatások vannak sok országban. Amikor Jézus azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön, akkor az nem néhány napra vagy néhány órára szólt, hanem ez ma is igaz. És itt jön a nagy kérdés, hogy amikor mindez összejön egy embernek a szívébe, a lelkébe vagy az életébe, hogy mit gondolok az Istenről, mit gondolok magamról, ki igazán az erős, ki igazán a gyenge, akkor történik valami, amit itt a Szentírás meghasonlásnak nevez. Jó dolog-e a meghasonlás? Az ember életében történik külső és belső meghasonlás. Akkor, amikor dönteni kell és el kell gondolkodni, hogy kicsoda Jézus Krisztus egy legenda, egy emberi példakép, vagy talán az Isten fia, akkor az ember életében támad egy hasadás. Támad lelkileg és támad testileg is. Nézzük először, hogy milyen hasadás történik befelé, az én lelkembe. Én azt vallom, hogy igazán keresztény hit anélkül nem születik, hogy az ember ne menne nagyon-nagyon mélyre. Itt hallottuk éppen lelkész testvéremnek azt a 3 nap poklot, ami a megtérése előtt után volt. Én is el tudom mesélni 17 éves koromban ugyanezt a 2 hetet, amikor teljesen normális életet éltem. Olyan konszolidált voltam, hogy azt nehéz elmondani, soha nem voltam diszkóba, soha nem gyújtottam rá, azóta se történt egyik se. Nem ittam, semmi nem volt. És mégis azt éreztem, hogy valami nincs rendben. És ez egy meghasonlás volt. Itt erről olvasunk, hogy amikor Jézus beszél, meghasonlás támad a zsidók között a beszéd miatt. Hogy kicsoda ő. És el kellett gondolkodnom, hogy jó úton jártam eddig. Hogy aszerint élek-e, amit hallok. Hogy feláldozzam-e mindazt, ami mögöttem van ezért az Újért. Az életemnek az eddigi értékeiből legyen értéktelen, és fordítva. Milyen szépen mondja Pál, de azért milyen néz ez, amikor azt mondja, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent. És amikor valakinek ezt kell mondania, mint ott tegnap a beszélgetés is voltak testvérek, akik elmondták, hogy 50 éves koruk után találtak oda az Úristenhez. Hogy mindez, ez nem ért semmit. Mert valami sokkal értékesebb dolgot találtam. Készek vagyunk-e azt mondani az Úristennek, hogy Uram, én kész vagyok, ahogy ma sokszor mondják ezt a GPS-es példát erre az újratervezésre. És nem is újratervezésre, hanem valahogy egészen a kezdetekig visszamenni, és valami egészen újat kezdeni. Ha van az emberben egy ilyen meghasonlás, én azt gondolom, nem a legjobb szó talán a meghasonlás, de ez nem baj. Ha van egy belső vívódás, ha újra és újra föl tudjuk tenni a kérdést, hogy Uram, valamikor elindultam a Te utadon, talán éppen 23 évvel ezelőtt, mint én, de azon az úton vagyok még, ott van bennem még az első szeretet. Na azt gondolom, hogy tényleg az Úristen mentse meg minket az olyan keresztényektől, akik egyszer valamikor találkoztak Jézussal, és annak a megszokásából élnek évtizedekig. Ez egy állandó, személyes kapcsolat, napról napra. És ebben nagyon fontos a Szentléleknek a munkája, aki rámutat az életünkre, aki megvilágítja az életünkben azokat a sötét helyeket, amiket mi magunk talán soha nem is nyitnánk be oda, vagy nem vennénk észre. Nagyon jó az, hogy nem egyedül kell döntenünk. És jó látni azt a mai világban, hogy nem csak Pál apostol volt ilyen, aki egyszer csak teljesen megváltozott. Nemrég az iskolába meghívtam a Váci Fegyházfol rabokat. Ennek az előzménye az volt, hogy láttam egy filmet, amit mindenkinek szeretettel ajánlok, az a cím, hogy Rabok és szabadok. A Váci börtönben készült olyan rabokkal interjú, akiknek megváltozott az életük, ez egy 40 perces film, egy Vatai Gyula ezredes börtönparancsnok segítette ezt az egész munkát, és egy Csuka Tamásné református lelkésznő, aki ezt a munkát, szolgálatot végezte. És ott láttam egy embert, egy nagyon kemény bűnözőt, egy Majlát József nevű embert, aki nem tudom én, nagyon sok évet kapott, aki elmondja, hogy egy igazi kemény fiú volt. nagyon-nagyon durva dolgokat csinált, és benne a börtönben volt egy fiatalember, aki adott neki egy Bibliát, és mondta, hogy vigyázz rá, mint az életedre. És hát jó volt az életemet. Elkezdte olvasgatni, és elmeséli, hogy lefeküdt egy éjszaka, és látta, hogy ott van előtte Jézus Krisztus. És azt mondta, hogy úgy sírt, mint egy kisgyermek. És másnap, amikor fölkelt, egy szót nem szólt. És oda mentek hozzá a rabok, és azt mondták, hogy Józsi, mi történt veled, még a járásod is megváltozott. Még a szemed is egészen más. Vagy volt olyan rab, aki eljött hozzánk, aki elmondta, hogy emberrablástól kezdve nemzetközi bűnügyekig benne volt, prostitúciós hálózatot üzemeltetett, egyéb dolgokat, és hogyan változott meg az ő élete. De nem csak az ilyen börtönben lévő embereknek van szükségük arra, hogy átrendezzék az életüket. Mert gyakran beleesünk abba a hívába, hogy hát igen, nekik, hát ott a börtönben, hát persze, amiket csinált. Sokszor nekik, és ezt idézőjel mondom, mert ez mindenkinek lehetetlen, de sokszor könnyebb. Mert annyira nyilvánvalóak a bűneik. A legnagyobb veszélybe éppen a kultúrát keresztények vannak sokszor. Akik ezt ezerszer hallják, de soha nem veszik magukra. Mert hát én olyan rendes vagyok, és olyan normálisan élem. És van is benne talán egy jó szándék, hogy tényleg akar ennek megfelelni. De belül valami nagyon mélyen hiányzik. Azért ez már volt róla szó, és azt gondolom mindannyiunknak megdöbbent, hogy Jézusnak a legtöbb baja a saját kora vallásosaival, a farizeusokkal volt. Akik Isten nevében a végén még keresztre is juttatták őt. És meg voltak győződve, hogy a legjobbat teszik. Hogy a legfontosabb az Istennek az, hogy egy vödröt kivihetek-e szombaton az ajtón, vagy nem vihetek ki. És az Istennek így tudok megfelelni, és közben valami egészen másról volt szó. Igen, van meghasonlás befelé, és ez nagyon jó. És ez fáj, és ez rettenetes is tud lenni persze, amikor rádöbbenek, hogy mennyire nem azon az úton járok, de enélkül nincs élet. Ezt nem lehet megspórolni, keresztény emberként sem. És amikor ez megtörténik, és életté válik, akkor jön az igazán nehéz dolog a másik fele, a meghasonlás kifelé. És tegnap erről beszélgettünk a csoportban is, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. De mi van akkor, ha a házam népét ez nem érdekli? Mi van akkor, ha a házam népe ezért elfordul tőlem? Mindjárt felolvasok egy igét Máté evangéliumából, ahol Jézus erről beszél, csak annyit hadd mondjak előtte, hogy van egy olyan része is ennek, ami nem a legjobb. Egy történetet szeretnék elmondani, volt nálunk egy lány, ahogy egyházi iskola lettünk, hát voltak reggeli áhítatok, ezzel nem is volt nagy gond, de ez a lány odajött és azt mondta, hogy lelkész úr, én nem akarok jönni áhítatra. És azt mondtam neki, hogy jó, de az áhítat helyett mindig beszélgetünk 20 percet. És elmesélte ez a lány, hogy azért nem akar jönni áhítatra, mert az édesanyja Jehova tanúja lett. És őt is vitte magával. És amikor ő 16-17 éves lett, akkor egyszerűen nem bírta ezt az egészet, és elkülönült ettől a közösségtől. És a édesanyja emiatt nagyon komoly feszültségben volt vele, és amikor 18 éves lett, a 18. születésnapján az édesanyja kitagadta őt. Azt mondta, hogy mától nagykorú vagy, oda mész, hova akarsz. Ez is egy meghasonlás egy családban, de Jézus nem erről beszél. Ez egy ördögi dolog. És ez a lány azért nem akart jönni áhítatra, mert kiskorától kezdve az Istenről, ha ő hallott, akkor egy ítélő, kemény Isten jelent meg előtte, egy olyan Isten, aki az édesanyjától is elszakítja. És elkezdtünk beszélgetni ezzel a lányjal, és néhány hónap múlva után már tudott jönni áhítatra, és én azt mondtam neki, megkérdeztem tőle, hogy ismered-e a Lagzi Lajcsi zenéjét? És mondta, hogy hát ismeri. De mondom, ha te csak a Lagzi Lajcsi zenéjét ismered, és azt gondolod, hogy ez a zene, akkor az nem helyes. De találkoztál egy olyan istenképpel, most nem azt mondom, hogy a Lagzi Lajcsival, de ezzel az egy irányzattal, de a zene az egészen más. Te csak ezzel találkoztál, de az Isten az egy szerető Isten. És ahogy elkezdett az istenképe megváltozni, úgy az Isten szóhoz már egészen más dolgok társultak. Nem egy ítélkező durva valaki, és beépült egy közösségbe, és hál' Istennek lelkileg megerősödött. De ez egy óriási dolog volt. Egy óriási munka volt az ő számára is. Tehát amikor arról beszélünk, hogy kifelé meghasonlás támad családtagok között, nem erre gondolok. Arra gondolok, amikor egy ember képviseli az Istennek az ügyét, és a többiek ezt nem értik. Egy vállalkozóval beszélgettem, aki mielőtt megtért volna, tényleg egy nagyon jó menő üzlet, vagy egy vállalkozása volt, több céget irányított, És hát mondta, hogy ez egy bevett dolog volt, hogy ő bárhol munkát akart kapni, akkor le kellett adni a 10 és a 20 százalékokat. Ugye ez csak zárja onnan, hogy valamelyik polgármestereket tényleg ez a 10-20 százalékos dolog, és valamelyik meg 3840 forintot kap, amit hát jó szívvel vissza is utalnak. Ma láttam pont az Indexen erről egy képet, hogy megérkezett a pénz, és akkor kérdezték, hogy mit csináljanak vele, és mondták, hogy akkor 3 margarita pizzát, meg egy kólát rendeljenek a minisztériumnak. De ezt csak zárójel mondom. Tehát ez a vállalkozót mindenhova pénzt kellett adni, ez volt a lényeg. És ő azt mondta, amikor megtért, hogy hát az Úristen azt mondta, hogy én álljak rá a szilárd talajra, az Isten igéjére, hogy ő gondoskodik rólam, akkor én nem adok. És mondták neki, hogy hülye vagy, hát csődbe megy a cég, hát ezt nem lehet így csinálni. És mondta, hogy el is játszott, hogy borzasztó nézett, uram, te ezt ígérted, én ráállok erre, de nem merek, mert hát ez nagyon-nagyon, hát mi lesz ebből, csődbe megy a cég, egy csomó emberről kell gondoskodni. A lényeg az, hogy hozott egy döntés, uram, rád bízom az életemet, nem, mindenki hülyének nézte. És az lett a vége, hogy hát elvesztett cégeket, de jöttek helyette újak. És összességében az egész vállalkozáson ez nem nagyon érződött, hogy ő bízott az Úristenben. De ez feszültséget okozott akár ennek a cégnek az életén belül. Vagy hagyj idézzek egy másik lelkészt, Misit. Tegnap mit mondott? Megtérése után azt mondja, feleségében milyen érzés volt, haragszik az Istenre, mert elvette a férjét. Szó szerint idéztem fel. Zárójelbét is van a Györfi Mihályt. Tehát, ugye, és akkor mit mond Jézus Máté evangéliumában? Azt mondja, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám, és aki nem veszi fel a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Milyen durván ki lehetne forgatni ezeket a szavakat, nem? Hogy Jézus a békétlen gonosz, aki a családokat akarja szétzilálni, hát nem is kell már ide Sátán, hogy ezt megtegye, mert hát ez Jézus szinte maga mondja ezt. Holott ez messze nem erről szól, ebben a legnagyobb szeretet van. Ez arról szól, hogy az ember, ha elkezdi képviselni valóban az Istennek a szavát, az Istennek az akaratát az életébe, akkor ezt a világ nem érti meg. És ez teljesen természetes, mert aki világi módon gondolkodik, akinek az anyagiak az elsők, meg egyéb dolgok, azok ezt nem értik meg. Nem értik meg azokat a lépéseket, amiről lelkész testvéreim is beszámoltak, amikor a kézből, a jóból, a gazdagságból, vagy a magasabb fizetésből elmennek reménytelen helyekre. Az nem érti meg Ábrahámnak akár a lépését, mikor elmegy egy idegen tájra. Csak nagyon-nagyon nehéz, hogy az ember ilyenkor mit tud csinálni, és a csoportban erről próbáltunk beszélgetni, hogy hogy kell ilyenkor imádkozni, hogy kell az Isten szeretetére bízni azokat az embereket, akik körülöttünk vannak. De ezt nem szabad föladnunk. Van egy ilyen kifejezés, hogy sokszor az egyház elvilágiasodik. Egyszer eszembe jutott, hogy alkotok egy új szót, hogy milyen jó lenne, ha a világ elegyházasodna. Nem is tudom, hogy jó, egyháziasodna, köszönöm. De értsük ezt most jól. Tehát amikor ilyen összetűzések vannak, akkor nagyon sokszor az van, hogy a hívő emberek engednek a békesség kedvéért. És sokkal jobb lenne az, hogyha a világ életébe tudnának a hívő emberek úgy belemenni, hogy az változna meg. És ez tényleg egy fájdalmas konfrontáció. És azért is beszélek erről, mert legalábbis a mi csoportunkban ez nagyon erőkerült. Valakinek a szüleivel kapcsolatban, valakinek a gyermekeivel kapcsolatban nagyon durva élethelyzetek tudnak lenni. És érezzük azt a kettősséget, hogy nagyon nagy a felelősségünk, hogy el ne kározzanak, de nem a mi kezünkben van. Nagyon sok mindent odaadnánk, hogy azt lássuk, hogy a gyerekünk is az Isten útján jár. És előkerült mond Mónikának a történet, aki 18 évig imádkozott Augustinusért, Szent Ágostonért, és nagyon sok édesanyja. És előkerül az, hogy talán meg se éli az ember, mert lehet, hogy az ő halála után változik meg a hozzátartozójának az élete. De ezt sajnos nem lehet kikerülni. De ebben meg kell állnunk. És itt van egy nagyon komoly kérdés. Azt kérdezik Jézust, hogy meddig tartasz még bizonytalanságba bennünket? És ez olyan fájdalmas kérdés nekem. Mert nagyon sokan ma is így vannak, hogy ha van Isten, akkor mutassa meg magát, akkor csináljon valamit. Nem tudom ki, hogy gondolkodik erről, de azért azt látjuk, hogy az Isten nem tart minket bizonytalanságban. Megfeljebb mi nem akarjuk észrevenni az ő szavát. Jézus itt elmondja a 22. versben, hogy mondtam nektek, de nem hisztek, atyám nevébe végzett cselekedeteim tanúskodnak mellem, de ti nem hisztek. Jézus beszél, Jézus cselekszik, ezernyi dolgot lehet látni a világban. És az emberek egyszerűen nem veszik észre, nem foglalkoznak vele. Úgy csinálnak, mintha az Isten valami bizonytalan, ködbe valahol el lenne, és akkor én azért nem tudok hinni benne, mert az Isten is olyan kétséges, olyan bizonytalan. Pedig ez egy nagyon fontos dolog, hogy akármi is történik, nem szabad az embernek ebben kételkedni. Sokszor nem értjük, hogy miért történnek események, de rá kell hagyatkoznunk az Úristennek a szeretetére. És Jézus nagyon komolyan megmondja, hogy az a baj, hogy ti egyszerűen nem hisztek. Mondtam nektek, nem hisztek, cselekedtem, nem hisztek. És tulajdonképpen Jézus azt mondja, hogy én már mindent megtettem, már mit tegyek még? És ekkor még nem állt a Golgotai kereszt. De a Golgotai keresztre nézünk, akkor tényleg elmondja, hogy mit tegyen még az Isten. Ennél többet értünk. És visszajutunk oda, ahol az elejére, hogy az emberek tudnak-e sírni a Golgotai kereszt miatt. És amikor ezt kérdezem, akkor nem szomorúságról beszélek. Ott tegnap is elhangzott, hogy a megtérés a hálaadásnál van a heidelbergi KT-nál. Ha én most a kereszt miatt sírok, akkor amiatt a megmagyarázhatatlan szeretet miatt sírok, hogy ennyire szeretett az Isten. Persze bennem van az emberi dolog is, hogy ez milyen szenvedés volt Jézusnak, de sokkal inkább, hogy ez a kereszt értem is áll. Én is tehetek róla, és hogy ennyire szeretett az Isten. Ő nem bizonytalanságba tart minket, ő nem valami rosszat akar az ember életébe hozni, hanem most sajnos nem hoztam el ezt a verset, csak a kezdősora jut eszembe, ami teljesen kifejez az Istennek a szeretetét. Fut az Isten az ember után. Talán ismerik ezt a verset a testvérek sokan, és akkor fut hegyen, völgyön, városon, mindenen át, mert annyira szereti. És nem csak az ember után fut, hanem amikor tékozló fiúként visszatér, akkor az emberrel szembe, de az Isten, ha kell, akkor fut is az ember után, hogy ne rohanja vesztedbe. Ezért gondoljunk ebbe vele, a mindenható Isten, az egész világ mindenség ura, ennyire szeret minket. És ennyire szeret engem is, és mindannyiunkat, hogy ide is utánunk szaladt. És amikor elmegyünk messzire, vagy bárhova, akkor utánunk jön. És azt mondja, hogy gyere vissza, mert én szeretlek. Te fontos vagy nekem. Ennyit szerettem volna elmondani és a testvérek szívére helyezni ebben a reggeli áhítatban. Én azt kérem az Úr Istentől, hogy az ő szent lelke által egy ilyen icipici kis morzsa legyen azon a megterített asztalon, amit itt a lelkész testvéreim már elhelyeztek, és adja meg az Úr Isten, hogy valóban meg tudjunk erősödni benne. Meg tudjunk erősödni akkor is, amikor talán nehezen értünk dolgokat, amikor nehézségek vannak. Tudjunk sírni igazán a keresztnél is. Imádkozzunk. Úr Istenünk, 2000 éve semmit nem változott az ember. Most is sokan próbálnak cinikusan téged sarokba szorítani, próbálnak kigúnyolni. Próbálnak követelőzni, csodákat kérni, és ezernyi más dolgot. Köszönjük azt a szeretetet és türelmet, amivel egykor válaszoltál a farizeusoknak, és válaszolsz nekünk is. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk, hanem újra és újra lehetőséget adsz a veled való találkozásra. Különösen köszönjük ezeket a napokat, amikor nagyon intenzíven érezhetjük a te szeretetedet, a te jóságodat. És külön imádkozok még, Istenem, azokért, akiknek különböző terhek vannak az életükben. Akár szerettük miatt aggódnak, akár úgy, hogy nem tudják, merre járnak a hitnek az útján. Akár olyanokért is imádkozunk, akiknek hozzátartozójuk beteg, akiket anyagi problémák vagy családi problémák várnak otthon. Urunk Istenünk, ezernyi úton járunk. De köszönjük, hogy te utánunk jössz, velünk jössz, elkísérsz minket. Köszönjük a Te jóságodat és a Te szeretetedet, és nyisd meg a szívünk, a lelkünk a következő előadások, igehirdetések előtt is.